A mélységből kiáltok hozzád, Uram. 130. Zsoltár. Ez a Zsoltár a Zsoltár könyv egyik leghíresebb darabja, kezdőszava latinul de profundis. Külön műfajt alkot, a vallásos panaszversek műfaját. A magyar irodalomból elég csak Vajda János vagy Vörös Sándor de profundis című költeményeit említenem. Hallgassuk meg a Zsoltárt. 130. Zsoltár, Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint őrök a reggelt, őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő, Izraelt, minden bűnéből. A 130. Zsoltár az Ószövetségi Gyűjteményben külön csoportba az úgynevezett zarándok énekek közé tartozik. A csoportot 15 Zsoltár alkotja, amelyek a kánonban egymás után vannak a 120-tól a 134. Zsoltárig. Azoknak a zarándokoknak az úti énekei gyűjtötték itt csokorba, akik az évszázadok folyamán ilyen-olyan okokból a Szentföldön kívül kényszerültek letelepedni. Ők a három nagy vallási ünnep egyikén, a pászka, a sávút, azaz a zsidó pünkösd, vagy a sátoros ünnep alkalmából elzarándokoltak Jeruzsálembe, a templomba, és útjuk során énekelték ezeket a zsoltárokat. A grádicsok énekeinek, vagy a felmenés énekeinek is nevezték őket, mert a hagyomány szerint a Sion hegyre fölvezető lépcsősor egy-egy grádicsán fokán megállva dalolták e költeményeket. A téma szempontjából a zarándok énekek nem alkotnak külön csoportot, vegyes csoport. Vannak köztük panaszzsoltárok, dicsőítő és öröménekek, kérőimák, Jeruzsálemet, a templomot magasztalók, és így tovább. Terjedelmük rövid, formájuk egyszerű. Az egyetlen hosszabb 132-es Zsoltár kivételével 3-sorostól 9-sorosig terjednek, vagy versig terjednek. Minden zarándok Zsoltárnak csak egy fő témája van, hiszen hosszú, bonyolult szövegeket megjegyezni, és gyaloglás közben énekelni, hát ez elég nehézkes lett volna. Ami legerősebben összekapcsolja őket, az az élethelyzet, a vándorlás, az úton lét különleges állapota. Mert az úton levő ember, különösen a zarándok szemlélete fokozatosan megváltozik. Maga mögött hagyja a hétköznapok sok feszültségét, gondját, és nyitottabbá válik az új dolgokra, az övétől eltérő gondolatokra, értékekre. Nyitott lesz. Megújulást remél, számot vet életével, vagy annak egy hosszabb szakaszával, önmaga előtt és Isten előtt. Tehát a zarándok zsoltárok a lelki élet útjairól, belső történéseiről adnak képet. Ezért a 15 Zsoltár kánoni elrendezése, tehát mai bibliai elrendezése, nem tudjuk, hogy szándékosan-e vagy véletlenül, de olyan, hogy a sorozat egésze végül egyetlen hosszú lelki utazássá áll össze. Darabjait egymás után olvasva egy ember belső zarándoklatának folyamata rajzolódik ki a szemünk előtt a maga állomásaival. A 120., tehát az első ilyen zsoltár, ezzel indul az utazás. Ekkor a hős még tele van panasszal, gyűlölettel, a gonosz, a család, a békét megvető ellenségei iránt, pogány környezete iránt. Még az út végére, a 134-es Zsoltárban, a Szent Város a templom közelébe érkezve, immár egy újjászületett ember énekli a megbékélés, a megnyugvás, a harmónia, a szeretet, az öröm, az újongás dalát. Ugyanakkor a 15 Zsoltár között vannak olyanok is, amelyekben egyetlen imán belül tesz meg nagy utat, egy lelki utat az imádkozó. Pontosan ilyen ez a mi mostani 130-as Zsoltárunk is. A Zsoltáros az elején önmagával, saját mélypontra jutott állapotával foglalkozik, és a végén pedig már nem csak magáért imádkozik, hanem az egész népért, a közösségért. A kezdő és a végpont között, tehát az eleje és a vége között pedig különleges, spirituális tapasztalatra tesz szert, és mindez lezajlik rövid 8 versben. Hát ami persze, csak annak köszönhető, csak úgy lehetséges, hogy a gondolati felépítés az nagyon logikus és világos. A 130. Zsoltár 4 részből áll, 2-2 vers ad ki szép szabályosan egy tartalmi egységet. Most ezt a négyet vesszük sorra. Az első egység, az első 2 vers az alaphelyzet, mi más? A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmesek, könyörgő szavamra. Mélység. Miért érzi úgy az imádkozó, hogy élete mélypontra jutott? Mitől van mélységben? Ellenségei miatt? Üldözői miatt? Valaki rosszat tett vele? Vagy netán egy betegség juttatta a mélységbe? Vagy a saját bűnei? Ezeknek a súlyára ébredt rá hirtelen? Nem tudjuk. Nem tudjuk, ezt ő nem árulja el egyáltalán. De talán nincs is konkrét megnevezhető oka a kétségbeesésre, a mélységérzetre. Ez nagyon is lehetséges. Az ember annyira könnyen képes a mélységbe kerülni. És akkor azt mondja, hogy maga alatt van, padlót fogott, amikor csak úgy, minden súlyosabb ok nélkül elfogja valami letargikus hangulat. Mert az emberek annyira gyengék, annyira sebezhetők. Rossz közérzetünkhöz sokszor elég egy front, egy időváltozás, borult idő, vagy egy másik ember kis sértése, beszólás, kellemetlenség, gáncsoskodás, vagy bármi elég nekünk ahhoz, hogy a mélységbe kerüljünk. Vagy a saját bűnei húzták a mélybe a Zsoltárost? Lehet, de lehet. De nem kell ahhoz bűnt elkövetni, hogy az ember deprimált, szorongó lelkiállapotba kerüljön. Ehhez elég pusztán annyi, ha az ember nem teljes önátadással éli az életét, nem figyel oda a dolgokra, nem veszi észre igazán a másikat. Egy szóval, amikor nincs közösségben Istennel, hanem egy időre kívül teszi őt az életén, nem figyel rá. Röviden, ha nincs jelen teljes terjedelmével a maga életében, teljességgel jelen lenni az életünkben. Erről beszél a Biblia, az Ószövetségi törvény, meg Jézus is, amikor azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből. Más szóval, éld az életet teljes valóddal, ne félig, ne oda se figyelve, ne félszívvel legyél jelen, hanem teljes egészedben élj. A Zsoltáros, mint már láttuk, nem mond el semmit az okról, amiért a mélységben van. Erről már csak azért sem tudunk meg semmit, mert a hangsúly az más, teljesen máshol van, a háromszor kifejezett kiáltáson, a segítségkérésen. Kiáltok, hallgass meg, Uram, figyelj szavamra, Uram. Azt teszi, amit nekünk is érdemes tőle megtanulnunk. Ez nagyon fontos, hogy a bajban azonnal késedelem, Minden előzetes számítgatás, meggondolás nélkül Istenhez fordulunk. Ő se kezdi el elemezgetni a helyzetét, nem morfondírozik az okokon, nem pszichologizál, ahogy az esetek nagy részében mi szoktuk. Hát ő nem, mert ez nem vezet sehová. A tapasztalat az, hogyha az ember ilyenkor a maga bensőjében kezd el vájkálni, és kezdi elemezgetni a baját, hát pillanatok alatt sokkal mélyebbre merül a letargiába, mint volt. Hát nem, azonnal Istenhez kiáltani. Ez a jó, ez a jó. Mert én nem tudom igazán, de Isten pontosan tudja, hogy mitől félek vagy szorongok. Tudja ezt, és segít. Mert figyeljük csak, mi történik nyomban ezután, a Zsoltár második részében, a harmadik, negyedik versben. Nagy felismerés. Az imádkozó nagy felismerésre jut. Azt mondja, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hisz te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Na most ez hogy jön ide? Kérdezem. Akár letargiában vagyunk, vagy szorongunk, az alaphelyzet, a kiindulás, az alfa az, hogy az élet, ahogy vagyunk, maga az élet Isten ajándéka. Abszolút mértékben. Mert hogyha ő a bűneinket nézné, és nem is valami nagy halálos bűnöket, hanem egyszerűen csak azt, hogy sokszor micsoda Isten feledésben, micsoda fél életet élünk tőle elfordulva. Szóval, ha ezt nézné Isten, hát már réges-rég nem élnénk. Ahogy van a Bibliában, meg az egyik szép énekünkben is, hogy az Úr jósága, hogy még élünk a földön. Az Úr jósága, hogy még élünk a földön. Mert ő nem tartja számon, nem strigulázza, nem tartja állandóan a szeme előtt bűneinket, hanem türelemmel van, és élni engedi a bűnös tovább. A Zsoltáros ezzel a magyarázattal folytatja, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Isten az, aki a bűnt megbocsátja, ez nála van, tudjuk, rendben. De mit jelent utána az, hogy féljenek tőled? Ez nem a közönséges félelem érzés, sőt, semmi köze ahhoz, hanem Isten komolyan vétele. Erről van szó. Hiszen mi a helyzet? A végtelenül igazságos Isten csak úgy bocsáthatja meg a bűnt, ha eközben tökéletesen megőrzi az igazságosságot is. Másként nem tehet. Kegyelmes és igazságos, de együtt. Más szóval a bűnt előbb rendezni kell. Aztán lehet megbocsájtani. És Isten tudta öröktől, még az ősbűn előtt, hogy az ember a bűn rendezésére, na arra képtelen. Tudta, hogy ő maga lesz az, személyesen, akinek ezt meg kell tenni, és meg is tette fiában. A kereszten rendezte, önmagára vette fel, vagy ami itt most ugyanaz, fiára rakta a világ és minden ember mindenkori bűneit, és viselte érte a büntetést, a halált, meg egy misztikusan rövid időre a kárhozatot, a végleges, a második halált. Na most, Istent komolyan venni, ha az ember ezt teljes mélységéig átgondolja, hogy Isten így tett azért, hogy ő neki ne kelljen elszenvedni a végleges halált, ne kelljen a kárhozatba leszállnia, na, akkor kezdi el komolyan venni Istent. Ezt hívja a Biblia Isten félelemnek, hogy komolyan veszem Istent. Hiszen ugye sokan mondják, én tudom vagy elhiszem, hogy Isten van, na és akkor mi van? Ha hiszed, hogy Isten van, mire mész vele? Ha méltóztatsz elhinni, hogy Isten van? Vagy talán Isten érezze megtisztelve magát? Hát ez ugye egy tömeges jelenség, ez az Isten félelem teljes hiánya, vagyis Isten nem komolyan vétele. Csak amikor az ember azt hiszi el, hogy Isten nem hogy van, hanem megszabadította őt személyesen, a bűntől, a végleges haláltól. Hogyha a lénye legmélyéig belegondol abba, hogy ez mibe került neki, hogy meddig elment az Isten személyesen ő érte, ahogy mondjuk alászáll a poklokra, na akkor kezdi el komolyan venni Istent. Élete forrásának, középpontjának megtenni őt. Ezért jelenti ki a Biblia többször is, hogy ez a bölcsesség kezdete. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, komolyan vétele. A bibliai bölcsesség annyi, mint a világról, az életről, önmagamról való helyes, igaz gondolkodás. És ennek a kezdete az alapja, első lépése, pedig az Úr félelme, Istennek a komolyan vétele. Még egyszer mondom a 130. Zsoltár második részét, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hisz te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Na hát szóval ez egy hatalmas felismerés, ami következik először is abból, hogyha nyomban Istenhez fordulunk, amikor valami miatt mélységbe kerültünk. A Zsoltár harmadik egysége, az 5-6 vers, még további magaslatokba emel. Mit tesz a zsoltáros, miután mindezt felismerte? Így szól, várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint őrök a reggelt. Mint őrök a reggelt. Ez gyönyörű. Szóval nem kezd el ez az ember cselekedni, nem akarja saját hajánál fogva önmagát kihúzni a mélységből, ahova, ki tudja miért, jutott. Nem. Hát látja, hogy ez nem lehet, nem, hanem Istenre vár. Amikor a hívő ember nehéz helyzetben van, mint a 130-as Zsoltár hőse, akkor két lényeges dolgot tehet. Keresi az Istent, és várja az Istent, így együtt. Keresi, kutatja, hogy kicsoda ő, és milyen, mit mondott el önmagáról, és rólam, az emberről, mi a terve velem, az én életemmel, mit várna el tőlem a mai napon, ezt keresem. És közben pedig várok. Várok, vagyis megengedem, hogy Isten rám találjon. Nem bujkálok előle, mint Ádám és Éva, meg az emberiség zöme, hanem nyitottá, szabaddá, megtalálhatóvá teszem magamat. Isten felé, a kezdeményezései felé. Hát például így menekült meg a nagy túlélő Dávid oly sok bajból, életveszélyből, amelyekért ráadásul nem egyszer ő maga volt a hibás. De nem elemezgetett, hanem nyomban keresni kezdte Istent, az ő akaratát, és várt közbelépésére. Úgy annyira, hogy a zsidó és a keresztény utókor Dávidban annak az embernek a mintáját, paradigmáját látta, meglátja, aki valóban a legmélyebb mélységekből is, amelyekbe sűrűn bekerült élete során, ő az Úrhoz kiáltott, mint itt a 130-as Zsoltár hőse. És hátul is ért mindent, ami azt illeti, bizony. Többek közt a 34. Zsoltár az ittenihez hasonlót vall erről, tehát 34. Zsoltár, kerestem az Urat, és meghallgatott. Minden rettegésből kiragadott engem. Íme ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, kiszabadította minden szorongatásából. Általánosítva pedig azt mondja, boldog az az ember, aki ő benne bízik, féljétek az Urat, vagyis vegyétek komolyan, szentjei mind, mert nem szenvednek szükséget, akik őt félik, és akik az Urat keresik, azok semmi jót sem nélkülöznek. Így az 34. Zsoltár. Hát most már hogyan várja Istent az imádkozó? Azt mondja itt, hogy várja lelkem az Urat jobban, mint őrök a reggelt, őrök a reggelt. Ez fantasztikus sor. Aki ugye nem volt katona, mint nő létére, mint én is, az azért el tudja képzelni, hogy milyen elemi vágyakozással várhatja a reggelt a vitéz, akit éjszakai őrségbe vezényelnek. Csak a semmi van körülötte, meg a sötét, és neki mégse szabad elaludni. Mert azért hadbíróság jár, súlyos ítélet. Hanem ébren kell várnia a reggelt, egész lénye teljes megfeszítésével, hogy el ne aludjon. Na, így várja a zsoltáros Istent. És egyébként is a Bibliában az ilyen Isten vágy, meg Isten iránti várakozás, az soha nem langyos érzelem, hanem heves. Olyan elementáris, hogy az írók legtöbbször hasonló végletes képekkel érzékeltetik, mint például a 42-es Zsoltárban. Mint szarvas a hűs forrásvízhez, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Istenem. Istenre szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Miért várja az imádkozó ilyen intenzíven az Urat? Mert tudja, hogy ő a szabadító, és így mondja, hogy bízom az ő ígéretében. Ezért várom, mert ez az ígéret, ez bizonyosság. Elérkeztünk a záró negyedik részhez, ez a Zsoltár 7-8-as verse. Itt az ima a legmagasabb csúcsra vezeti az embert. Most már nem csak magáért, önmagáért szól a zsoltáros, hanem az egész közösségért imádkozik. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Izrael. Ez a név azt jelenti, hogy Isten erős harcosa. Ehhez az Izraelhez, Isten igazi népéhez tartozik mindenki, aki küzd, a küzdő ember. Mindenki, aki Istennel, az ő kegyelme erejével harcol, szembeszáll a benne magában fészkelő rosszal, a bűnnel szemben. Harcol az igazságért. Izrael. Honnan az a bizonyosság, amivel a hős kimondja, hogy Isten meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnéből? Elmúlt volna talán az ima hatására az az ok, az a baj, az a rossz helyzet, ami miatt a Zsoltár elején a mélységben volt. Elmúlt? Nem. Nem múlt el. Ez nincsen ideírva. Egyszerűen nincs. A zsoltáros még csak nem is utal ilyesmire. A baj maga nem múlt el, de a hős nagy utat tett meg. Mert ilyen a jó ima eléri, hogy az ember erős legyen, Istenben feltétlenül bízó lélekkel álljon meg a bajban. És pont ez a lényeg, mert a sorscsapás az van, az olyan, hogy az jön. A baj, a betegség, a magány, olykor mindenkit megtalál. Jó, de az nagyon nem mindegy, hogy milyen belső állapotban talál, legyengülve, szétesetten, keserű szívvel, reménytelenül, lemondva önmagunkról, meg a segítségről. Így talál meg a baj, vagy pedig olyan erős, bizakodó állapotba, amilyenre a 130-as Zsoltár költője éppen az imádsága révén szert tett. Ezt kívánom mindannyiunknak. Ámen.